sorozat, talán 2008 után az egyik ilyen elem volt, hogy akkor most már nem lehet áfa nélkül nekik, hanem áfásan, és akkor ugye az ember tényleg, tehát tényleg irigykedett a problémáikra. White shirt, now bed, my blood, no sleeping, you're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, but you don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough. So tough guy, I'm a bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Napos Ifjúság Segítő magazinban Nagy Ádámmal arról kezdtünk el beszélgetni, szüksége van a napjainkban ifjúságügyre, és sok ifjúsággal kapcsolatos elemet és történetet elevenítettünk föl. Nemzetközi példákat mondtál például, hogy máson, hogyan, más helyeken hogyan működik az érdemi ifjúságügy, és nálunk meg igazából a hiányokról beszélhetünk, hogy sok-sok dolog félbe maradt, hogy nincs befejezve, hogy tulajdonképpen egyébként hadd kérdezem, kik a szereplők ifjúságügyben? Vannak-e még ifjúságügyben szereplők? Mert régen nagyon-nagyon számos szereplőt lehetett látni a pályán, igazgatási szereplők voltak beépített a minisztériumba, a különböző önkormányzatokba, különböző ilyen segítő háttérintézmények voltak. Ezek most már érdemben szinte nincsenek.
Hát kicsit olyan a kép, azt hiszem, mint az erdőtűz után a maradék kiégett föld, tehát egy-egy cserevészfa megmaradt, már itt nyilván nem a szereplőkre értem a cserevész jelzőt, hanem
az erejére. Hanem
igen, az erejére. Tehát egy, ugye említettem volt, hogy van 13
szolgáltató, amelyik együttműködésbe tömörül, nyilván valamennyivel több szolgáltató van, csak ezek dolgoznak együtt, de hát a képzés megszűnésével nyilván az az utánpótlás is megszűnt, ami segített volna ezeknek munkatársakat találni, gyakorlatilag a úgynevezett ifjúsági referensi rendszer az ugyancsak megszűnt, ezt egy még valaha belügyminisztériumi pályázat segítette, de az is, az meglehetősen esetlegesen, de hogy ez is eltűnt, ifjúsági referensek nem, vagy alig vannak az önkormányzatoknál, tehát igen, nem vesztek ki teljesen, vagy még a történetírók még emlékeznek rá, hogy volt ilyen, de azért egy korábban sem túl dús növényzetű erdőnek a maradékát látjuk szerintem ma.
Azért érdekel ez a dolog, hogy vannak egyetlen a pályán, mert nincsenek, akkor még izgalmasabb a helyzet. Az tény, hogy a mai ifjúság, aki ugye mondjuk a 2016-15 óta, amit mondtál, egy ilyen fordulópont, amikor megszűnt az ifjúság segítő képzéstől kezdve nem igazán érzékelik a hiányát. Ők nem tudják megmondani 10 évesen, hogy mi lenne, ha lenne ifjúság.
Én is érzékelem a csokoládé hiányát, ha még sose ettem volna. Mondom ezt elég kövéren.
Értem én. Csak akkor azt mondom, hogy de viszont mi meg kell, hogy tudjuk mondani, hogy mi lenne, ha lenne ifjúságügy. Tehát mi lenne, ha ifjúságügy valóban lenne, milyen dolgokra lehetne egy kicsit jobban reagálni, mert itt sok-sok dolog ebben az értelemben szerintem félbe maradt, vagy nincs is fölvéve a kesztyű,
hát szóval. Ennek borzasztó sok rétege van. Uh-huh. Mondjuk kezdjük azzal tényleg, hogy a szerencsétlenebb sorsú fiataloknak a szocializációs terepe azt hiszem egészen másképp néz neki. Tehát ugye a szerencsétlenebb sorshoz nagyon sokszor hozzátartozik a családi vagy iskolai szocializáció problémája vagy hiánya. Ugye ezt, ennek a pótlása. Folytathatnám azzal, hogy...
Csak akkor egy picit, hogy az iskola önmagában fuldoklik, tehát az iskolának szörnyű állapota van, tehát ebben az értelemben nem tud segíteni úgy, ahogy egyébként lehet.
Igen, ez lett volna a második rétege. Hogy ugye egy olyan szocializációs szabályrendszere van a szabadidős ifjúsági világnak, amelyik egyáltalán nem hasonlít a családra és az iskolára. Ugye ha akarom, ha nem, a család kevésbé, de az is, de az iskola mindenképpen egy hatalmi szerkezet. Uh-huh. Ugye a András gyereki felelni, vagy Ádám megyünk aludni, mondja a családban a, a hatalom. Uh-huh. Hát apuka, anyuka, tanár, melyik, hogy hol. Ez a hatalmi szerkezet, ez nem ilyen a szabadidős térben, sokoknál fogva, nyilván hatalmi viszonyok alakulnak ki, de nem egy előre meghatározott hatalmi helyzetről beszélünk, sőt, az ifjúsági szolgáltatásokat igénybe vevők többnyire anonimok, ugye ők választják a szolgáltatást, tehát bármikor ezt el is engedhetik, és azt mondhatják, hogy köszönöm, nem. Ők csatlakoznak csoporthoz, vagy nem csatlakoznak csoporthoz. A személyes problémáikkal mondjuk, ha az ifjúságsegítőkhöz fordulnak, akkor ezt megint ők teszik. Itt milyen személyes problémára gondolok, mondjuk drogos vagyok, és bajom van ezzel, vagy meleg vagyok, és bántanak, stb. Tehát, hogy ez egy egész más szabályrendszer, és nagyon fontos, nyilván az életünkben van egy csomó valóban hatalmi szerkezet és hatalmi helyzet, de van egy csomó ilyen autonóm helyzet, és ha nincs, akkor is kell legyen, szóval, hogy meg kell tanuljuk. És a harmadik réteg szerintem ebben a dologban az az, hogy még a legszerencsésebb helyzetben lévő fiatalnak is a felnövése, az rengeteg-rengeteg konfliktussal, krízissel, traumával, stb. Jár. Hát az ember azokat a buta kérdéseket teszi fel kamasz korában, hogy élet, halál, szerelem, barátság, szabadság, azok az alapvetések dőlnek itt el, ahogy majd az ő életét, amit az ő életét keretezik. És ez, csak, bocsánat, csak egy félmondat, és én abszolút értem, hogy fogjam már be.
Nem.
De hogy hosszú lett, de hogy ezek a traumák, krízisek még a legszerencsésebbek között is, tehát minden fiatalt érintenek. És ezekkel nem tud mit kezdeni az iskolarendszer, mert hogy a tanórai logikában nem fér bele, és nyilván a család meg azért nehezen tud mit kezdeni, mert ő egy bizalmi hátteret adhat, ám ezt a leválási folyamatot, ezt ő nem vezényelheti le, hiszen pont arról szól ez a leválási folyamat, hogy a családról meg a szülői mintáról válok le.
Tehát azt mondod, hogy megnőtt a szocializációs alapzaj. Tehát az alapzajnak nevezem azt, amikor csomó diszfunkció jelenik meg ebben az egész történetben, amivel nem tudunk megbirkózni. És a gyermekvédelem sem van, ugye fogalmazzuk ilyen új magyarul, tehát hogy a gyermekvédelem is tulajdonképpen vergődik ebben az egész történetben, mert sok-sok elengedett és rosszul alakul működik.
Én azt nem gondolom, hogy megnőtt az alapzaj. Az alapzaj mindig, mindig volt, inkább azt gondolom, hogy a zene csitult el, tehát hogy ebben a kakofóniában, vagy diszonáns nagy rezgés tengerben ebben eltűnt az a világ, amelyik egy picit tudott volna ebbe segíteni, hogy...
Csak azért mondtam, hogy nőhetett, mert én sokszor azt érzékelem, hogy erőszakról beszélnek, ifjúságon belül létező különböző bullyingokról és mindenfajta olyan történetekről, amit nagyon nehezen tud értelmezni, vagy megközelíteni bármilyen intézményről beszélek, iskoláról, gyermekvédelemről, tehát megnőtt a kriminalizálódás veszélye, nem önmagában a bekövetkezés.
Igen, szerintem nem a bullying nőtt meg, hát hál' Istennek most már beszélünk róla, tehát ez nem az alapzaj növekedése szerintem, az alapzaj az volt, most már kezdjük kimondani, hogy ez egy zaj, de az kétség kívül eltűnőben van, vagy alig-alig hallatszik az a fajta összhangzat, amelyik ezen segíthetne, amelyik menekülőutat biztosítana a bullying helyzetből, amelyik segítene ezeket az előbb említett kríziseket, traumákat megélni, túlélni, átélni, amelyik a családi és iskolai szocializáció mellé egy harmadik ilyen szocializációs közeget állítana, ami nagyon szépen rajzolódik egyébként ki, hogy most ne menjünk bele az elméletébe, de hogy miért ez a három, és honnantól van velünk család és iskola, és ez a szabadidő, mint közeg, de hogy ez mellé egy ilyen harmadikat állít, aminek egészen más szabályai vannak, mint az iskolának, aminek meg egész más szabályai vannak, mint a családnak.
A bullyingot szeretném lefordítani a hallgatóknak, fenyegetettségben él, és fenyegetettség megteremtés, és a fenyegetettség kialakítása. A bullying egy ilyen fenyegetettség állapotot jelent, mindenfajta erőszakkal, vagy erőszaknak a kísérletével írható lehet.
És igen, és szerintem, hogy a társam kutatóknak is adjunk egyet, tehát hogy a szellemi maszturbációnak a nagyon szép példája, hogy ez bullyingnak a többek között az iskolába hívjuk, de mondjuk a munkahelyen már nem így hívjuk, hanem ugye mobbingnak, mert csak.
Igen.
Ugyanazt, csak hívjuk másképp.
De visszatalálva, hogy az a kérdés, ugye rengetegszer beszéltünk mindenféle az ifjúság helyzetéről, meg az intézményekről, de van-e az ifjúság ügynek olyan funkciója, ami arról szól, hogy megkérdezzük a fiatalokat? Állunk-e velük szóban? Nekem mindig az érzésem, az elmúlt jó pár év egyik nagy élménye, én sok tizenévesen beszélgettem, hogy nem figyelnek rájuk. Tehát van véleményük időnként, most már azt sem mondják, meg kinek, meg ki az, aki bennünket megkérdez. Szóval találkozom fiatalokkal, aki egyszerűen hiányolja, hogy megkérdezzék őket.
Ha emlékeznek a kedves hallgatók erre a háromszögre, tehát ifjúságkutatás, ifjúsági, közpolitikai és ifjúsági munka, akkor bizony mind a háromnak van. Mert ugye az ifjúságkutatás eleve a fiatalokat kérdezi meg, és arról is megkérdezi egyébként őket, ez szerintem egy jó eleme az ifjúságkutatásnak, hogy mit gondol, mik a legnagyobb problémáim a fiataloknak. És ebből ugye egy elég szép probléma térkép és egy probléma rangsor állítható fel, sőt, még a ifjúságkutatók ugye azzal is szoktak szórakozni, hogy akkor a korra, nemre, lakhelyre, stb. Próbálják meg szűkíteni azt, hogy hol, melyik, vagy kiknek milyen típusú problémája vannak. Tehát az ifjúságkutatás az foglalkozik ezzel. Elvileg az ifjúsági közpolitika is foglalkozna ezzel, sokféle párbeszéd lehetősége van, kétség kívül nehéz. Nem most, hanem elvi lehetősége van.
Tehát ha lenne ifjúság, ugye
akkor lehetne őkkel velük beszélni.
Igen.
Ugye kétség kívül nehéz egy másfél-két milliós tömeget megkérdezni, hogy és akkor ti mit gondoltok, de hát erre vannak azért technikák, úgyhogy az egyiket úgy hívják a strukturált párbeszéd, tehát az ifjúsági szervezeteken, képviseleteken keresztüli vélemény nyilvánítás. Ugye ma már az elektronikus formák ugyancsak adottak, tehát hogy tényleg a könnyű megszólítani a fiatalokat, mondjanak adott kérdésekről véleményt. És hát az ifjúsági munkának meg végképp van ilyen feladata, hiszen az ifjúsági munka meg egy personális, egy személyes viszony, tehát ott a folyamatos visszajelzésre van szükség, és nyilván mind a háromnak más és más előnye, és más hátránya van. Teszem azt, az ifjúsági munkára nyilván nem mondhatjuk azt kutatási szempontból, hogy ez egy reprezentatív minta, ugyanakkor egy nagyon élő, és a sokszor nem csak a adott helyzetre, de a miértekre is rákérdezni tudó szituáció, amire meg az ifjúság kutatás tud nehezebben, már hogy ez a kvantitatív százalékos ifjúságkutatás nehezebben válaszolni.
Érdekes, amit mondod, és egyfolytában azt kavarog a fejembe, hogy a párbeszéd, a szóbaállás a fiatalokkal, az mennyire hiányzik, ez most már nagyon régen.
Nyilván a mai, tehát hogy nem, bocsánat, ha csak egyértelmű legyen, én nem a mai közállapotokról beszéltem, hanem a...
Én meg azért is élezem most ezt ki, azt mondom, hogyha lenne ifjúság, ugye akkor lehetne párbeszédet indítani. Sőt, az a helyzet, hogy nagyon izgalmas ifjúsági kezdeményezéseket is lehetne erősíteni. Én látok, és az elmúlt időben volt rám ott, hogy néha beszélgettünk is egy ilyen nagyon kisebb kezdeményezés, amikor arról szólt, hogy egy helyi problémára a fiatalok érdemi válaszokat tudtak kialakítani, de ez lóg a levegőben akkor, hogyha egyébként nem épül be egy igazából izgalmas társadalompolitikai magatartásban.
Hogyne, itt két szinten is beszélhetünk, ugye az egyik az, hogy az állam vagy a kormányzat nem hozott létre utoljára talán 98-ban volt olyan legitim civil kormányzati párbeszéd, amelyiknek valóban volt értelme, hogy egyszerűen fogalmazzak, tehát ahol a ifjúsági civil szervezetek, mint információ beszállítók, mint véleményezők tudtak tematizálni, nyomást gyakorolni, elvárásokat megfogalmazni a kormánnyal szemben. Ez az országos szint. De van ennek egy helyi szintje is, amelyik egyfelől fontos azért, hogy legyen egy ilyen párbeszéd struktúra, akár egy kerekasztal, akár egy ifjúsági önkormányzat, ahol a fiatalok választhatnak, de ez nem csak önmagában a konkrét ügyek miatt fontos, hanem a demokrácia tanulásnak ez egy borzasztó fontos terepe. Mit ér, mit nem ér? Meddig tart a véleménynyilvánítás szabadság, ahol van, ami azon túlmutat? Tehát, hogy nem mondom azt, hogy mindenhol a ifjúsági önkormányzatot kell alakítani, de hogy mindenhol szükség van minden egyes önkormányzatnál olyan párbeszédrendszerre. Legyen, még egyszer mondom, ez egy kerekasztal, tanács, fórum, vagy akár ifjúsági önkormányzat, akkor az abban tökéletesen biztos vagyok, annál is inkább, mert ha már még egy nemzetközi példát hadd mondjak, Finnországban a 70-es évek óta létezik ez a rendszer, és 2010-e opcionálisan, tehát hogy tehette ezt bármelyik önkormányzat, és 2015 óta azt hiszem a városi önkormányzatok mellett kötelező ifjúsági partnernek lennie, jellemzően ifjúsági önkormányzatnak, amelynek természetesen nem veheti át a közhatalmi funkciót, szóval nem a fiatalok fognak bírságolni nem tudom, parkoló bírságokat, nem ők fogják kiállítani, de az, hogy beszállítsák azokat az információkat, hogy mire van szükségük a fiataloknak, hogy ezeket hogyan lehet kezelni, az borzasztó fontos, akár azzal, hogy minden fiatalokat érintő kérdés csak akkor vihető döntésre, ha a fiatalok, vagy ez a fajta intézményben a fiatalok elmondták a véleményüket. Ami nem mindig érvényesül, de természetesen, de elmondhatják és mellé tehetik azt, hogy egyébként ők hogy gondolkoznak a világról. És még egyszer mondom, a konkrét ügy is adott esetben lehet borzasztó fontos, de általánosan az, hogy megtanuljuk, hogy elmondható a véleményünk, hogy az fontos, hogy az jelent valamit, hogy az megjelenik, hogy nem csak egy vagyok a 8 milliárdból, vagy 2 millióból, vagy akármennyiből, akinek elvész a hangja az alapzajban, még ha ez másik féle alapzaj is, az egy borzasztó fontos tanulási folyamat. Ha másért nem, akkor ezért.
Igen, csak félem az, hogy ehhez kell egy másfajta szemlélet. Másként kéne szemlélni a fiatalokat. Kéne egy szakpolitika, ami azt jelenti, hogy ifjúsági szakpolitika, ami arról szól, hogy hogyan szemléljük ezt a generációt, hogy mit várunk ettől a generációtól, hogyan közelítjük a generációval együtt, vagy tőlük független a jövőt. Tehát hogyan szemléljük velük együtt a jövőt.
Igen, én azt gondolom, hogy ennél tágabb sajnos a dolog, tehát hogy ez egy következmény. Hát kéne egy társadalom, egy ember vagy civilizáció központú társadalom politika, és abból egyszerűen következne azt, hogy és kell ifjúság politika is. Hát most én nem szeretném átvenni a politikus politikusok és se a politológusok semmilyen fajta szerepét, de nyilván az, hogy egy kormányzat hogyan tekint a polgáraira, az állampolgáraira, az itt lakókra, az emberekre, azért az abból elég egyszerűen pro és kontra következik a társadalom politika, tehát hogy hát egy egészen másfajta szemléletre van szükség globál, azt hiszem, és akkor ebből egy talán egyel könnyebb meggyőzni a döntéshozót, az igazgatást, a politikust arról, hogy itt szükség van ifjúság ügyre, fiatalokkal bizonyos értelemben speciálisan foglalkozni képes állami szeletre.
Hát igen, ez kellene egy közbizalom, bízni is kéne a gyerekekben. Meg azt, mindig azt látom, most is azt sokszor cseng a fülemben az, amikor kitaláljuk a fiataloknak a jövőjét. Igen. És nincs bosszantóbb annál.
Nekünk, akiknek jellemző, inkább múltunk van.
Igen. Pedig mennyire érdekes lenne, ha bízhatnánk bennük, és majd ők alakítsák és találják ezt a jövőt, amifelé viszik ezt a világot, nekünk át kéne adni. És nekem az a bajom, a generációk bizonyos körei még mindig nem tudják átadni a stafétabotot, még nem nagyon tudunk a tizenévesekbe bírni. Viszont nekem ez azért fontos, mert ez igazából arról szól, ha tudunk bízni a gyerekeinkbe, és még büszkék is vagyunk rá, akkor ez egy nagyon jó apai szerep. De sajnos még nem nőttünk szülővé ebben az időszakban, lehet, hogy erre kell gondolni.
Én azt gondolom, hogy ez itt kettős, tehát a kölcsönös, aztán Schulze nevű szociológus mondta, a kölcsönös meg nem értés struktúrája. Tehát, hogy itt tulajdonképpen erről van szó, a kölcsönös meg nem értésről. Nagyon szépen szomorú példája, azt hiszem, ennek az oké boomer, oké zoomer egymáshoz vagdosott dehonestáló kifejezések. Úgy tűnik, hogy azt tanulta meg a világ, hogy hogyan ne becsülje a másik generációt, de ez egyébként még egyszer a fiatalokra is igaz, vagy fiatalok bizonyos megnyilvánulása is igaz, ahelyett, hogy azt tanulta volna meg, hogy milyen előnyöket aknázzon ki ebből, és ugye mit látunk a másikban? Azt, hogy tönkretette a bolygót, vagy azt, hogy felépítette egy világégés után, és élhetővé tette? Azt, hogy nincsenek céljai, és csak online kütyűiken ül, vagy azt, hogy neki kell először ebben a világfaluban helytállni, ahol már a multikulti nem csak a giroszt meg a pizzát jelenti, hanem sokkal többet.
Hát kérdezem, szerinted akkor kellene létrehozni az ifjúság ügyet, hogy kéne újra megerősíteni?
Hát hogyne kellene.
És hogy kellene neki kezdeni?
Hát...
Te hogy kezdeni neki, a kezedbe adom a varázspálcát?
Nem akarok udvariatlan lenni, de hát nyilván a minden tiszteletem, vagy minden emberi tiszteletem helyettes államtitkár asszonyé, de hát nyilván oda olyan emberre van szükség, aki valamit ért is ehhez, ha fiatal, tehát aki nem azt mondja, hogy tulajdonképpen az ő feladatához nem szükséges a szakmai hozzáértés és szakmai tartalom. Ha ez megvan, akkor én... a nemzeti ifjúsági stratégiát, illetve az ifjúsági törvényt, mint kávét és csészét, tehát egymáshoz nagyon sok szállal kötődő elemet gondolnám újra, vagy alkotnám meg, és hát utána következzen, amiről már beszéltünk, az ifjúság segítőképzés, a legitim civil kormányzati párbeszéd, tehát, hogy azok az elemek, amik az ifjúsági munka megerősítése, tehát a klubok, házak, ezekhez való feladat és forrásrendelés az önkormányzatoknál, pályázati rendszerek, és a többi, és a többi, és a többi. De ezt most értem én, hogy varázspálca van a kezemben. És...
Így van, ez a varázspálca, az is kell a helyszínt megerősítése, és egy csomó dolog, és azt hiszem, egy másik nagyon fontos láb megerősítése, ami szerintem már nem csak az ifjúság szenvedte el a nagy veszteséget, hanem maga a civilség önmagában. Tehát, hogy önmagában ma jelentős része a civil világnak meglehetősen elfogyott, elkopott és kimaradt.
Hogyne, de hát ez
egy második.
Hát ez egy részben, tehát hogy van itt egy útkereszteződés, útelágazódás, ugye? Ahol a ifjúság és a civil világ találkozik, ugye itt nyilván a civil ügyek egyéb dolgoktól is terheltek, egy zárójeles diszklémert, tehát nyilván itt én elfogadott vagyok, valaha a Nemzeti Civil Alapprogramnak voltam az elnök bohóca, tehát hogy csak érts a kedves hallgató, tehát itt a civil világ kinyírása, vagy ellehetetlenítésének ilyen-olyan lépései azért nagyon sokszor találkoznak az ifjúsági világ kiüresedettségével. Vagy
mind a kettő a demokráciáról szól, mind a kettő alkotó része egy jól működő polgári társadalom.
Abszolút.
És valószínű, hogyha azt szeretnénk, hogy legyen ilyen szempontból jól működő társadalmunk, akkor ezeket az elemeket én nagyon izgalmasnak látnám viszont.
Igen, akkor a civil feladatokkal is valaki olyas, valaki kell, aki nem a hogy mondjam, csak az állami kiteljesedését látja ebben a dologban, hanem mondjuk a civilek szószólója az államon belül, vagy állami igazgatáson belül.
Hát Ádám, nagyon szépen köszönöm, elszaladtunk egy kicsit a levegőbe, de szerintem talán nem reménytelen, hogy meghallják is, amit te mondtál. Köszönöm szépen.
Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, remélem nem untattam nagyon a kedves hallgatókat.
Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András voltam, viszont hallásra.
When did we forget all the crazy things that made us feel so part of it? Our youth so confident, we played our heartstrings, not caring if it ends. Try to learn to let go of all those things that tie you down. Get rid of it, the voice inside that tells me that I'm scared. Yeah, scared of shit, but I wanna let go of it now. So someone tell me why so serious? Why we so serious? Oh, why so serious? When did we get like this? I still remember we weren't grown up like this. I don't seem to get all the things that are happening, and I can't make sense of everything that's inside my head, but I keep on thinking there's gotta be something said. Oh, seems we've lost it. That spark inside that tells us it's all nonsense. Stop being so cautious with every mistake. There comes a lesson learned. So someone tell me why so serious. I wanna live in the now, I'm not gonna live in the past. Don't wanna care about what ifs, cause what if those things don't last? And I wanna live with no